Így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még a rosszat is. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki énekes könyvünkből a 254B éneket, és annak a legelső versét fennállva énekeljük. 254B énekünket keressük ki, tehát erős várunk, nékünk az Isten. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk a második és harmadik verseivel. 254B énekünk második és harmadik verszakait énekeljük. Második vers így kezdődik: nincsen nekünk semmi hatalmunk, mivel neki ellene álljunk. A mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amely adatik nekünk egészen az evangelizációs hét végéig minden napjára. Lukács írása szerint való evangéliumból olvasom a gazdag és Lázár történetét. Az igehely a Lukács evangélium a 16-os fejezetében van. A 19. verstől olvasom a 31-es versig bezárólag. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolakba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm el ángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt? Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, de ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt szerelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és még a továbbadását is. Gyertek, imádkozzunk! Hozzájövünk, Urunk, Istenünk, és téged keresünk, vágyunk bűnbánattal eléd jönni, mert hisszük és valljuk, hogy a mi életünk te neked drága és fontos. Olyan csoda az, amit a Szentírásban találunk, hogy a mi életünket te úgy tekinted, hogy neked az nagyon becses. Olyan csoda és megható számunkra, hogy van valaki ezen a világon, mégpedig az élő Isten, akinek a mi életünk különösen drága, és mindent megtett értünk, hogy az ő szeretete a mi életünket utolérje és megmentse. Urunk, köszönjük neked, hogy elkészítetted ezeket a napokat, amelyeken a te igéddel kopogtatsz a mi szívünk ajtaján. Köszönjük, Istenünk, hogy van hozzánk szóló szavad, hogy nem hagytad el a mi életünket. Köszönjük azt a türelmet és kegyelmet is, amellyel bennünket hordoztál, amikor mélységben, vagy tőled távol, vagy görbe utakon jártunk, te türelmesen és kegyelmesen nézted életünket. Köszönjük, Urunk, minden visszatartott haragodat, ítéletedet, amelyet megértünk volna, megérdemeltünk volna, de te mégis szeretettel bántál velünk, nem a bűneink szerint. Urunk, ajándékozz nekünk ezekre a napokra halló szívet. Olyan szívet, Urunk, amely meghallja a te szavadat, és adj olyan igét, amely szívig hatol, megérint, felemel, megújít. Te vagy életünk reménysége, egyetlen szabadítónk. Te vagy, Uram, aki életünket meg tudod változtatni, aki szívünk konokságát összetörheted, keménységét megváltoztathatod. Eléd hozzuk ennek a gyülekezetnek szenvedőit, betegjeit, árváit, özvegyeit, minden nyomorultját, gyászolókat és örvendezőket, azokat is, akik mélységben vannak, de különösen azokat, akiket keresel ezeken a napokon. Tégy velünk csodát, találj meg sok-sok életet, hadd legyen mindannyiunk élete, egyedül a tied Jézusban. Köszönjük, hogy meghallgattál, áldott légy Istenünk örökké. Amen. Énekszóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez, mégpedig a 254b éneknek helyünket elfoglalva, a negyedik versével, tehát a megkezdett énekünknek a negyedik versét énekeljük, Isten szava megáll minden, ha nem dönti meg senki hatalma. Bizonságtételem alapigéjét olvasom János apostol első leveléből, egyetlen igeverset János apostol első levelének az 5. fejezetéből, a 12-es igeverset. 1 János 5.12. Akiben a fiú van, abban van az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban nincs meg az élet sem. Még egyszer olvasom. Akiben a fiú van, abban van az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, abban nincs meg az élet sem. Kedves testvérek, sokszor beszélgetek emberekkel, és van itt a zakomnak a hajtókáján, talán messziről annyira nem látszik, egy jelvény, egy missziós mozgalomnak a jelvénye, 2 kérdőjel van a jelvényen. Rengeteg ember, aki velem beszél, rátéved a tekintet erre a jelvényre, és egyből megkérdezik, hogy te mi az a 2 kérdőjel? És mindig el szoktam mondani, hogy ez egy missziós mozgalomnak a jelvénye, egy olyan missziós módszerre utal, amelyben egy kidolgozott tematika szerint lehet bizonyságot tenni Krisztus megváltásáról, és a 2 kérdőjel a nyitó 2 kérdést jelképezi. Van 2 kérdés, amelyet ha valakinek fölteszel, meghallgatod a válaszait, egyértelműen meg lehet állapítani, hogy az az ember hol tart a hitben? Kereső, érintett, van már újjászületett élete, tehát Isten gyermeke, vagy nagyon messze van a hittől, vallásoskodó, vagy Krisztust ismerő, élőhitű keresztjén. A 2 kérdés így hangzik. Az első, hogyha ebben a pillanatban meghalnál, ha most meghalnál, hova kerülnél? A mennybe vagy a pokolba. És a második, miért oda? Miért oda? Ennek a 2 kérdésnek a válaszai, amiket adnak az emberek, hihetetlenül leleplez bennünket. Leleplezi, hogy hogyan gondolkodunk, leleplezi azt, hogy mibe veted a végső reménységedet, mibe bizakodsz Isten előtt. Hadd kérdezzelek meg benneteket is, hogy ti mit válaszolnátok egyen-egyenként erre. Magadnak felelj, testvér. Ha most ebben a pillanatban meghalnál, hova kerülnél? És felelj arra is magadnak, hogy miért oda? Az evangelizáció sorozatra adatott nekünk egy végtelenül csodálatos történet. A gazdag és Lázár története. Napról napra fogjuk ezt olvasni, És ebben a történetben az élet határ kérdéseiről van szó. Van egy csokor kérdés, amelyet így egybefűzve azt mondják a teológusok, a tudósok, hogy határkérdéseknek nevezünk. Miért élek? Mi az élet értelme? Mi van a halál után? Egyáltalán mi a halál? Van-e összefüggés a földi élet, és a között, hogy hova kerülök? Hol töltöm az örökké valóságot? Van-e esetleg a túlvilágon a megtérése lehetőség, és így tovább. Ezeket hívjuk határkérdéseknek. Nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket feltedd a földi életed folyamán, megtaláld rá a válaszokat Isten igéjéből, a Bibliából, és úgy érkezzünk el a földi élet végéhez, hogy ezekre a kérdésekre tudjuk biztosan a választ. Azt tapasztaltam, hogy rengeteg ember számára ezek a kérdések, a határkérdések a tabu témájába tartoznak. Van halál mindegyikünk családjában, de azt tapasztalom, hogy bizonyos emberek erről nem beszélnek. Nem beszélnek a halálról, az tabu téma. Ha valaki felhozza, akkor egyből lecsitítják, hogy nem, erről nem beszélünk. Kell beszélni. Egy olyan történetet fogunk olvasni minden nap. Este már a második része lesz az istentiszteleten a mai sorozatnak, ugye mostan az első része, hívogatok mindenkit a mindegyik részre, talán majd hétfőtől csütörtökig leszek, este 6 órakor, hogy ez a történet az élet határkérdéseiről beszél, és mindre válaszol. Mindre válaszol. Ezek az életünknek a legfontosabb kérdései. Aki úgy éli le az életét, hogy a határkérdéseket nem tette föl, és nem tudja rá a választ, arról kijelenthetjük, hogy nagy valószínűséggel elveszik az örök kárhozatban. Hát a Gazdag és Lázár történetén úgy hiszem, hogy a Biblia olvasó testvérek ismerik ezt a történetet. Jézus elmondja, nagy valószínűséggel ez nem példázat, hanem az Úr Jézus Istenként pontosan tudta, hogy kikről beszél, ki volt az a gazdag, és ki volt ez a Lázár. Azt mondja a történetben, hogy volt egy nagyon gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, nap mint nap hatalmas lakomákat rendezett, nagyon jól élt. És volt az ő kapujában egy koldus. Látunk egy másik szereplőt a történetben, két különböző sors. A koldusnak tudjuk a nevét, de azt tudjuk, hogy őneki nem voltak anyagi javai. Éhezett minden nap. Tele volt betegséggel. A kutyák jöttek nyalni a sebeit. Tudjuk, hogy ez a gazdag megtehette volna, hogy minden nap megeteti, segíti, de még a morzsákat sem adta neki. El tudta hordozni azt, hogy az ő kapujában ott legyen egy koldus, éhezzen, nem indította meg a szívét, hogy segítsen rajta. Egyszer aztán meghalt a gazdag, és eltemették. Meghalt a koldus is, Lázár, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Ne felejtsük el, hogy Jézus, amikor elmondja ezt, az Ószövetségen nevelkedett zsidóknak mondja, az Ószövetségi talajon ez a kép, hogy Ábrahám kebele, az üdvösséget jelenti, hiszen Ábrahám minden hívők atya. Lázár tehát üdvösségbe jutott, bejutott az Isten örök országába, örök boldogságába, a gazdag viszont elkárhozott. Pokolra került, az örök gyötrelem helyére, és itt kezdődik a történetnek egy második kicsiny része. Párbeszéd a túlvilágon. Meglátja a szenvedő gazdag távolról Ábrahámot, kebelén Lázárt, és elmondja, hogy küldd el Lázárt hozzám, Újjahegyét mártsa vízbe, hűsítse az én szenvedésemet, jöjjön, segítsen rajtam, gyötrődöm ebben a lángban. És Ábrahám elmondja, hogy ez így nem működik. Hát nem tudom oda küldeni hozzád. Hatalmas szakadék van a menny és a pokol között. Innentől kezdve ezen nem lehet változtatni. A halálban eldől, hogy ki hova kerül. Innen oda át nem kerülhet senki, sem onnan ide át nem jöhet senki. Kiderül, hogy a gazdag a pokolban, már mindent lát. Világosan tudja, hogy mit rontott el, mit kellett volna máshogy tennie, hogyan kellett volna élnie, akkor már látja, hogy miért került oda, és van a szívében igazi tapintat, érzékelés a kárhozat, a menny dolgai felé, és aggódik a testvéreiért. Azt mondja, akkor küld el Lázárt, támadjon fel a halálból, menjen vissza az én apám házához. Van még 5 testvérem, akik ugyanúgy élnek, mint én annak idején. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is elvesztenek a kárhozatban. Ábrahám megint felel, van Mózesük, vannak prófétáik, hallgassanak azokra. És döbbenetes, hogy a pokolból ez a gazdag elkezd vitatkozni. Nem úgy, atyám Ábrahám. Ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. És a zárszót megint Ábrahám mondja ki, aki nem hallgat Mózesre és a prófétákra, azt az sem győzi meg, ha valaki feltámad a halottak közül. Ez a történet a keresztény tanítás drága summáját is elénk adja. Válaszol az élet minden határkérdésére. Majd estéről estére, és Isten kegyelméből most is ezt a történetet olvassuk, tanulmányozzuk, és felel a mi kérdéseinkre Isten az ő igéjén keresztül. Na, nézzük a szereplőket. A gazdagról tudjuk, hogy bíborba és patyolatba öltözött, hatalmasakat evett, egészséges volt, jól ment a sora, de felfigyeltetek arra, hogy nem tudjuk a nevét. Nem maradt fenn a neve. Lázárról tudjuk, hogy egy nagyon szegény ember volt, ő neki borzasztó sors adatott. Rettenetes mélységeket élt át, de fennmaradt a neve. Van olyan, akit a földön sokra viszi, de az örökké valóságban nem lesz ott a neve az ismertek között. És van olyan, aki talán itt ebben a világban egy kicsi senki, az emberek megvetik, átlépnek rajta, vagy akár beletiposnak, de az örökké valóságban fenn van írva a neve. A gazdagról tudjuk, hogy a szívét nem indította meg Lázárnak a nyomorúsága. Kicsit képzeljétek magatokat abba a helyzetbe, hogy amikor te mész ki a házadból a kapun, ott lenne egy koldus, aki éhezik és rettenetes betegségekben szenved, fájdalmak között szenved, ott lenne a te kapudban. És képzeld el, hogy ez a gazdag hónapokon keresztül minden nap, amikor elment otthonról, ott látta a kapujában ezt a koldust, nem szánta meg, nem adott neki kenyeret, nem hívta be a házába, nem mosdatta meg, nem öltöztette föl, pedig megtehette volna. És egyik reggel, amikor megy ki, azt látja, hogy éhen halt. Éhen halt itt a kapunkban. A gazdagról tudjuk, hogy nem termette a hitnek a gyümölcseit. Nem termette az élete a hitnek a gyümölcseit. Nem munkálkodhatott Isten szeretete, mentő kegyelme az életében. Látszik az életviteléből, a döntéseiből, a mellette élők sorsa iránti érzéketlenségéből. Lázárnak az életében viszont megfogalmazhatjuk, hogy Lázár rettenetes sorsot kapott. Tele fájdalommal, betegséggel, szűkösséggel, ínséggel. De nem olvassuk a Bibliában, hogy ez a Lázár Istent káromolta volna az ő sorsáért. Nem olvassuk, hogy a keze ökölbe szorulva az ég felé fenyegetően lett volna, hogy miért engedted Istenem, hogy én így élhetek. Hanem azt látjuk, hogy végtelen békességgel, hihetetlen alázattal hordozza el sorsának borzasztó nyomorúságait. Innen látszik, hogy Lázár termette a hitnek a gyümölcseit. A lélek gyümölcsei, a szelídség, az önmegtartóztatás, a békesség és a többiek ott vannak az ő életében. Két ember áll előttünk a történetben, két életút, két sors, két különböző véggel. Hadd mondjam el nektek, hogy itt a világban rengeteg hazugság ér bennünket a világ részéről. Azt mondja ez a világ, hogy ó, sok út van, bármit választhatsz. Nem igaz. Kettő út van.
Hiába látszik soknak. Kétfajta út van. Van egy széles út, amelyen nagyon-nagyon sokan járnak. És nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy hát jó helyen vagyok, hát mindenki ezen jár. De a széles út, amelyet nagyon sokan járnak, az a kárhozatba visz. A másik út a keskeny út. Azt kevesen találják meg. Azon nehezebb járni egy kicsit. De az az út visz az örök életbe. Kétféle út van. Itt előttünk ez a két szereplő, az egyik az egyiket választotta, a másik a másikat. Az egyiknek a vége a kárhozat lett, a másiknak a vége pedig az üdvösség lett. Hogyha végigolvassuk ezt a történetet, én úgy hiszem, hogy sok-sok miért kérdés ébred bennünk. Elolvassuk a gazdag és Lázár történetét, és talán a legtöbbekben az első kérdés, ami felmerül, hogy hogyan lehetséges sorsok között ekkora különbség? Hogy lehet ilyen igazságtalanság, hogy az egyiknek a földi életben makulátlan egészség adatik, de ez még semmi. Hatalmas vagyon, bőség, topzórik a javakban. Nem tudja megenni naponta tányérjára kitett fejadagot. Talán minden nap tud új ruhát venni, úgyhogy csak minden ruhát egyszer hord. És itt van mellett egy másik életút, amelynek semmi nem jut. Szó szerint semmije sincs Lázárnak. A sebeit is a kutyák nyalják. Senki nem segít rajta, nem kap egy jó szót, nincsenek anyagi javai, a földi élet minden mélységét, nyomorúságát az ő sorsa átéli. Ó, de sokan tették már föl ezt a kérdést nekem, és a tiszteltes úr, miért engedi ezt meg ezt az Isten? Hát, feleljünk erre a határkérdése is. Azért, testvérek, mert Ádám Évában elhagytuk az Urat. Elhagytuk az élet forrását. Ott hagytuk Istent, és úgy döntöttünk, hogy mi majd Isten nélkül képzeljük el a mi jövendőnket, fejlődésünket. Ádám Évában valamennyi ember ott volt. Úgyhogy nem kell úgy mutogatni Ádámra, Évára, hogy bezzeg, ha én lettem volna ott, akkor nem úgy választok, de úgy választottunk volna. Mi ettünk a tiltott fáról. Mi hagytuk ott a bennünket szerető Istent. Mi választottuk azt az ösvényt, amelyet Isten tiltott a bűnnek, a bűngyönyörűségének, az Istentől elidegenedett, független ösvénynek az útját. Ez kellett az embernek. Azt mondja a Biblia, hogy ebben a földi életben minden nyomorúság a bűnesetnek a következménye. Nem Istentől van az a sok nyomorúság, ami bennünket ér. Ezt mi szültük magunknak. A betegségek, a földi élet végén a halál, a megöregedésnek minden nyavajája. Az, hogy egymást bántjuk, és egymástól megsebzettek vagyunk, és egymást megsebzők, ez is a bűneset következménye. Isten nem így képzelte el a teremtést. Mi tettük? Ilyenné, mert hallgattunk a sátára. Ezért van az a sok-sok igazságtalanság, ami ér titeket. Ezért van a sok nyomorúság, betegségek, fájdalmak, mélységek, mert elhagytuk az Istent, az élet forrását. De hadd mondjam el nektek, hogy nem kell itt befejeznem ezt a prédikációt. Nem kell sírva hazamennünk, hogy milyen kár, hogy elrontottuk, és mindent elrontottunk. Mert bizony mindent elrontottunk. Innentől kezdve folytathatom ezt a prédikációt, hogy de Isten mégis szereti a bűnbe esett embert. Nem hagyott el minket, mi elhagytuk őt, de ő hű maradt hozzánk. Mi faképnél hagytuk, de ő utánunk jött végtelen szeretettel. Erről szól Isten igéje, ez az az evangélium, amelyet hirdetünk nektek, hogy Isten szereti a bűnös embert, és nem akarja, hogy elveszem. A szívének minden vágya az, hogy te és én ott legyünk ővel az örökké valóságban, kegyelemben, bűnbocsánatban, boldogságban. Örökké.
Olyan csodálatos ez, hogy elmondhatom nektek. Ez az Isten terve. Ezt szánta nekem is, meg nektek is. És készítette egy utat az elveszett bűnös embernek. És hadd mondjam el nektek, hogy Isten nem több utat készített. Egyetlen egy utat készített a mennybe. Egyetlen egy esélye van a bűnös embernek, egyetlen egy lehetősége, amit ha megragad, örökké élni fog. Ha nem ragad meg, elveszik örökre a kárhozatban. És mielőtt tovább mennék, hadd mondjam el nektek, hogy sokszor találkozom olyan emberekkel, akiket senki sem szeret. Akiket senki sem szeret. Jön haza a kislányom a múltkor, és mondja nekem, hogy apa, képzeld el, barátnőmnek, a Barbie-nak a szülei soha nem mondják neki, hogy szeretlek, kislányom. Beszélgettünk erről, és kiderült, hogy sok osztálytársának soha nem mondják a szülei, hogy szeretlek. Én úgy hiszem, sokan vannak itt Marosvásárhelyen is, akinek soha nem mondta egy másik ember, hogy szeret. Vannak feleségek, akiknek soha nem mondja a férj, hogy szeretlek. Vannak férjek, akiknek soha nem mondta a feleség, hogy szeretlek. Hadd vigasztaljak titeket, hogy ha az egész világon senki nem mondta volna ezt neked, és nem lenne ezen a világon ember, aki téged szeretne, van valaki, akinek te nagyon drága vagy, Isten. Ézsaiásnál azt olvassuk, hogy mivel drágának tartalak, mivel becsesnek, mivel szeretlek. Isten ezt mondja nekünk, neked, meg nekem, hogy ő szeret. A te életed ő neki nagyon drága, nagyon becses, és te fontos vagy neki. És Isten ezért adott a bűnös embernek utat a mennybe. Mindazt, amit elveszítettünk az Édenkertben, azt Isten vissza akarja adni a tőle elpártolt bűnös embernek. És ez az út a Jézus Krisztusban való hit útja. Egyetlen egy út van. Nincsen a mennyországba hátsó kapu. Nincsen kisajtó és kisablak, nincs kerülőút, egy út van a mennybe, és ez az út Jézus. Ő mondta, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Sőt, a János 10-ben azt mondja, hogy én vagyok az ajtó. Aki rajtam átmegy be, az kijár és bejár, és legelőtt talál. Jézus az ajtó. Tudjátok, hogyan szolgált nekünk Isten? Úgyhogy megengedte, hogy a bűnös helyett más valaki lakoljon meg a bűnös bűneiért. Tudjátok, Isten szent és tiszta, igaz Isten. Olyan nagy a szentség, hogy mi nem tudjuk elképzelni, csak a Bibliából elénk adatik, hogy az ő közelébe nem lehet bűn, a legkisebb sem. Isten nem engedhet abból, hogy a bűn meg legyen büntetve. És nincs olyan közöttünk, akinek ne lenne megbüntetni való bűne. Isten azonban megengedte, hogy az én bűneimért ne én lakoljak meg, hanem valaki más lakoljon meg. És megengedte, hogy a te bűneidért is, és az összes többi ember bűneiért, ha van valaki, aki vállalja, hogy ő magára vállalja a bűnös ítéletét, a tiédet meg az enyémet, azt Isten elfogadja. És ezt a bűnös is megköszöni, és komolyan veszi, akkor azt a bűnöst, azt a mennybe engedi, aki elfogadta a helyette engesztelő áldozatot, az ő ítéletét elhordozó bűnbaknak a szenvedését. Egy valaki volt, aki vállalta ezt. Jézus Krisztus, az Isten fia. Ő volt az, aki szeretett bennünket annyira, hogy mindannyiunkért, mindannyiunk bűneinek ítéletét magára vette. Elhordozta. Ő rá sújtatott le a te ítéleted, meg az enyém. Isten őt büntette meg, miután magára vállalta a bűneinket. Mi helyettünk. Aki ezt elfogadja, Aki ezt elhiszi, és imádságban megköszöni Istennek, hogy köszönöm, hogy Jézus bűnhődött én helyettem, és én ezért bemehetek a mennybe. Isten ezt a köszönömöt, ezt hívja a Biblia hitnek. Ezt a hitet számítja be igazságul. Ez az egy út adatik, hogy éljünk örökkön örökké. Hogy bűneinkre bocsánatot találjunk, és bemehessünk a mennybe. Hadd mondjam el nektek, hogy Isten ugyanúgy szereti a gazdagokat is, mint a szegényeket. Komolyan. Isten a gazdagoknak is, és a szegényeknek is, a nyomorultaknak is, és a jómódúaknak is ugyanezt az utat nyitotta meg Jézusban a menny felé. A gazdag nem azért kárhozott el, mert gazdag volt. És Lázár sem azért üdvözült, mert ő szegény volt, és jaj, mennyit szenvedett, és ő neki mennyire kijutott a rosszból. Nem. A gazdag azért veszett el, mert nem vette komolyan az érte helyettes áldozatot hozó Krisztus igazságát. Lázár pedig azért mehetett be a mennybe, mert ő nem a saját szenvedésében bízva járult Istenhez, hanem a Krisztus érte járó, érte való szenvedését ragadta meg hittel. Nagyon fontos mondatot megfogalmazok. Lázár nem a saját sebeivel ment be a mennybe, és nem a saját sebeivel gyógyult meg. Lázár Jézus sebei árán gyógyult meg. Az Ézsaiás 53-ban, a szenvedő messiásról való proféciában azt olvassuk, hogy a mi bűneink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Lázár is Jézus Krisztus sebei árán gyógyult meg. Az ő engesztelő áldozatáért mehetett be a mennybe. Nincs más út, csak Jézus. Ő az ajtó, az út, az igazság, az élet. Ő legyen életed személyes megváltója. És hadd térjünk vissza a kérdésekhez. Itt van ez a kicsiny jelvény, a két kérdőjellel. Hova kerülnél most, ha ebben a pillanatban meghalnál? Tudjátok, itt kiderül az a végső reménységünk, hogy hogyan gondolkodunk, miben hiszünk. Nagyon sok ember, aki egyébként elveszik a pokolban, erre a kérdésre még azt válaszolja hatalmas önbizalommal, hogy én azért a mennybe jutnék. Úgy gondolom, hogy a mennybe jutok. De amikor megkérdezzük, hogy és mondd testvér, miért oda? Ott lelepleződik az ő állapota. Nagyon sok ember erre a miért odára azt mondja, hogy hát mert én tulajdonképpen jó ember vagyok. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát mert ott vagyok a gyülekezetben. Mert meg vagyok keresztelve. Mert konfirmáltam. Presbiter vagyok, gondnok vagyok, lelkész vagyok, palástom is van. Volt püspök, rokonom. Ilyeneket mondanak az emberek. Ez mind rossz válasz. Aki a miért oda kérdésre ilyesmiket felel, annak kiderül, hogy nincs újjászületett élete. Bármelyik komoly lelki gondozó a világban erre a két kérdésre meghallaná a válaszokat, aki hasonlókat felelt önmagának az istentisztelet elején, mondaná őszintén a lelki gondozó, kedves testvér, ha ezt mondod, nincs még újjászületett életed. Tudjátok, mi az egyetlen helyes válasz a miért oda kérdésre? Mert Krisztus meghalt a bűneimért. Pont. Ehhez mi hozzátenni semmit nem tudtunk. Nem mi érdemeltük meg. Nem tudjuk megszolgálni a kegyelmet és az örök életet. Mert Krisztus meghalt a bűneimért. Nincs más út. Nincs más üdvösség, csak Jézusban. Nem számít, mit van. És hadd mondjam a közöttetek levő szegényeknek, nem ismerlek benneteket, nem tudom, ki közöttetek a szegény, a nyomorult, ki az, aki egészséges, vagy kinek jutott nagyon sok betegség.
Nem tudom, ki az, aki közöttetek gazdag és jómódú, és ki az, akinek kenyérgondjai vannak. De mindnyájatoknak mondom, nem számít, mit van. És nem számít az, hogy mit nincs. Nem számít, mit nincs. Nem számít, hogy itt a földön ki vagy. Nem számít, hogy a társadalomban milyen pozíciód van. Hogy hogyan gondolkodnak rólad az emberek. Hogy kinek látnak a gyülekezetben. Nem számít. Van valami azonban számít. Ezt nézte meg Isten a gazdagnál is, meg Lázárnál is. Hogy a szívük hite mibe kapaszkodik. Krisztus váltságába, vagy bármi másba. A gazdag is ott volt a zsidó istentiszteleten, járt a zsinagógába. Lehet, hogy egy nagyon komoly adakozó volt, aki büszkeségből, talán versengésből hatalmas adományokat adott a zsinagógába. De elveszett, mert nem számított az se. Isten a szívet nézi, és a hitre néz. Ahol ezt nem találja, az az élet elveszik. Van-e élő hitünk? Van-e neked, testvér, újjászületett életed? Lesz egy nap, amikor csak ez a kérdés fog elhangozni. Csak ez fog számítani. Van-e neked újjászületett életed Jézusban? És vagy mehetünk az örök életbe, vagy lesz sírás és fogcsikorgatás, ahogy a Biblia mondja. Alapigénk az volt, hogy aké a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Aki itt a földön Jézust választotta, annak a szívében ott élhet hitáltal a fiú, az Úr Jézus Krisztus. Akiben a fiú van, abban van az élet. De akiben nincs az Isten fia, aki nem fogadta el Krisztus váltságát, abban nincs meg az élet sem. Az elveszik örökre. A történettel fejezem be. Volt két gyermekkori jó barát, együtt jártak iskolába. Mindent együtt csináltak gyermekként, aztán amikor felnőttek, akkor az élet útjuk más-más irányba vitt. Az egyik fiúból egy nagyon ismert neves színész lett. Országosan ismert, befutott színész, hatalmas sikerrel, karrierrel, nagy vagyonnal. A másikból pedig egy egyszerű lelkipásztor lett, aki nem vitte sokra, nem volt nagyon semmije. Isten szolgálta maga helyén, hűséggel, becsülettel. Ő nem lett országosan ismert nevű valaki. Amikor eljött a színésznek a nyugdíjazása, hatalmas vacsorát rendezett a baráti körének, a búcsúztatása okán, és körbe gondolta, hogy hát mégis kiket hívjak meg, eszébe jutott az ő gyermekkori barátja, a lelkipásztor. Ő is kapott meghívót a baráti vacsorára, a búcsúztatóra, el is ment, és ezen a vacsorán sok barát az ünnepelt színésztől azt kérte, hogy valami műsorszámmal rukkoljon elő, valamit adjon elő a repertoárból, és ez a színész csak úgy ment bele ebbe a dologba, hogyha az ő lelki pásztor barátja is valamivel szerepel. Fölállt a színész, csodálatos előadásban elszavalta a pásztor Zsoltárt, a Bibliából a 23. Zsoltárt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hüves legelőkön deleltet, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztalnak engemet. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amikor befejezte, hatalmas tapsvihar tört ki, ünnepelték a nagy színészt, aztán amikor elült a taps, következett az idős lelkipásztor, fölállt, elővette a kopottas bibliáját,
Kinyitotta a 23. Zsoltárt, ugyanezt, amit a színész elszavalt, és ő nem kívülről mondta, hanem felolvasta. Nem olyan jól hangsúlyozza, mint a színész, hanem olyan egyszerűen, ahogy ezt már sokszor megtette a haldoklók betegágyánál. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön deleltet, csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztalnak engemet. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amikor befejezte, senki nem tapsolt, hanem valami különös csend lett. Különös csend, amelyet a színész tört meg, és megkérdezte a barátaitól, tudjátok, mi volt a különbség? Én tudom kívülről a Zsoltárt, ő meg ismeri a pásztort. Lesz egy nap, amikor csak ez fog számítani. Tudhatod kívülről a Zsoltárt te is, de csak az fog számítani, hogy ismered-e a pásztort. Mert aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Hiszed-e ezt? Amen. Ének szóval feleljünk az ige hirdetésre, testvérek, mégpedig a 467-es énekünk első versét keressük ki az énekeskönyvből. 467-es ének első versét keressük ki. Így kezdődik a 467-es énekünk első verse. Jöjj, Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom.
Jöjj, Királyom Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvd meg, meg ne roncson engem.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy elmondtad a gazdag és Lázár történetét, és Jézus Krisztus által ismerhetjük ezt a történetet, amely az üdvösségünk szempontjából is oly fontos, oly nélkülözhetetlen. Bennünk bujkálnak, Urunk, a kérdések, amelyekre talán sokak még nem tudják a választ közülünk, hogy mi az élet értelme, miért élünk, mi a halál, mi van a halál után. Olyan jó, Urunk, hogy te egyetlen hiteles személyként mindezekre a határkérdésekre feleltél a Bibliában. Szeretnénk, Urunk, te rád figyelni. Vágyunk figyelni a legfontosabb kérdésekre és a legdrágább válaszokra. Könyörülj rajtunk, Urunk, hiszen ez a világ oly sok mindenben hozzánk szól, de mondja a maga hazugságait, a maga csábításait családmódon tőled akar elvonni. Az ördög minden munkája is tőled igyekszik eltávolítani minket. Urunk, kérünk téged, hogy az egész evangelizációs héten rontsd le az ördögnek a munkáit ellenünk. Kötözd meg a démoni erőket, hogy ne vonják el figyelmünket. Szívünkig hatoló igédnek hatását tőlünk, hanem hadd érintsen meg a te szavad, hadd mentsen meg a te kegyelmed az örök élet számára. Adj nekünk világosságot, bűnlátást és bűnbánatot. Adj nekünk hozzád való vágyakozást, imádságban lelki hozzád menekülést. Ajándékozz nekünk élő hitet, amellyel minden számunkra készített javadat, ajándékodat megragadhatjuk. Köszönjük, hogy nagyon szeretsz. Köszönjük, hogy neked becsesek, drágák, fontosak vagyunk. Áld meg ezt a gyülekezetet minden tagjával, minden vezetőjét, hatalmas kegyelmeddel mindnyájunkat újíts meg, szent lelked által, ígéd által. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgattál, hogy megérintesz, hogy szólsz, hogy örökké való szeretettel szeretsz minket. Amen. Csendes percben mindenki a saját szíve fohászát, imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A záró énekünket énekeljük, testvérek, az a 467-es megkezdett énekünknek a második, harmadik és negyedik versei, tehát 467-es énekünk második, harmadik, negyedik verseit énekeljük, véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami folyt. Fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Thank you.
Így szól az Úr, tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr ad te neked. Amen. Áldás békességet.